Nem sokára elérkezik Jézus mennybe menetelének a ünnepe, utána pedig a pünkösdre készülünk, ami annak az eseménynek az ünnepe, hogy a mennyből kiáratta a Szentlélek Jézus követőire. Mindkét esemény Isten országára, a mennyei világra irányítja a figyelmünket, és éppen ezért jó, ha legalább egy Isten tiszteletet szánunk arra, hogy figyelembe vegyük a mennyei világnak néhány jellemzőjét. Mi az, amit elmond a mennyei világról a Biblia? Elég sok mindent, és ebben már is van egy üzenet, hogyha Isten igéje sokszor említ valamit, akkor az egyrészt valóságos, másrészt pedig fontosnak tartja, hogy tudjunk róla. Az én életemben most ismét hirtelen fontossá vált ez a téma, a mennyei világnak a témája és a valósága. A héten egy bosszantó és nehéz helyzetbe kerültem, emberi rosszindulat miatt ütköztem hirtelen akadályba, nagyon nagy akadályba, és tudtam, hogy ez egy olyan akadály, aminek a legyőzéséhez én kevés vagyok. És idegeskedtem, és bosszankodtam, és haragudtam. A nap végén azonban teljesen véletlenszerűen találkoztam valakivel, aki az én ügyemben kedvező lépéseket tehet. Nem is ismertem eddig ezt az illetőt. Isten szó szerint az utamba állította őt. Ő olyan pozícióban, olyan döntési helyzetben van, hogy akár még tisztázhat is az engemért rágalmak alól. És ebből én, most nem akarok itt a részletekbe belemenni, de csak azért villantottam ezt fel, mert ebből én a mennyei világgal való találkozást éreztem ki. És egyébként már nem először az életemben, hogy milyen érdekes az, hogy pont egy ilyen helyzetben, teljesen véletlenszerűen, pont egy olyan emberrel találkozom, akivel találkozni kellett. Te hogyan vagy a mennyei világgal? Hiszed-e a létezését egyáltalán? Jézus, amikor színre lépett, azzal kezdte a messiási szolgálatát, hogy meghirdette, hogy az Isten országa elközelített. Egész földi működésében az Isten országáról tanított, és demonstrálta, vagyis bemutatta annak az erőit és a jeleit. Gyógyított, halottakat támasztott fel, csodákat tett. Ezek mind annak a jelei voltak, amit mondott, hogy íme ennyire közel jött hozzánk emberekhez az Isten országa, a mennyei világ. Te tapasztaltad-e már az életedben a mennyei világ valóságát és közelségét? És ha igen, akkor mennyire számolsz vele a mindennapokban? Nekem újra meg újra figyelmeztetni kell magamat a szellemi világ valóságára. És gyakorolnom kell, hogy jobban számoljak vele a hétköznapokban, az akadályok letűzdésében. Bátorításként mondom nektek is, meg magamnak is, hogy a mennyei világ Jézus mennybe menetele óta nem visszahúzódott, hanem inkább még közelebb jött, még elérhetőbbé vált a számunkra. Hát valahol a pünkös csodája, a Szentlélek kiáradása erről is szól. Óriási lehetőség az életünkben. A legnagyobb lehetőség. Tehát erről a mennyei világról meglehetősen sokat beszél a Szentírás. A sok mondani valóból én most három dolgot emelek ki. Vállalom, hogy ez a három, ez valamennyire önkényes kiválogatás. Lehet, hogy más valaki, más három, teljesen másik jellemzőjét emelnék ki a mennyei világnak. Ugyanakkor én azt is gondolom, hogy az én jelenlegi válogatásom olyan, amivel a mennyei világ legalapvetőbb jellemzőit kívánom bemutatni. Az első ilyen, hogy szeretettel figyel minket a mennyei világ, de nem erőlteti magát ránk. Egy láthatatlan szellemi mennyei világ vesz körül minket, itt van, jelen van, ebben a teremben is, de nem erőlteti magát ránk. Néhány ige erről, hogy hogyan beszél erről a körülöttünk lévő mennyei világ, szellemi világ valóságáról a Szentírás. Az Ószövetségből már felolvastam egy történetet, ugye Elizeusnak és szolgájának a történetét, amikor Arám király a seregével rájuk tör, körbe keríti őket, és akkor Elizeus szolgája teljesen megrémül, mert csak a láthatókat, az emberi szemmel láthatókat látja, és akkor Elizeus azt mondja, hogy ne félj, mert többen vannak velünk, mint ahogy ők vannak, mint ahogy Arám királya van a seregével, és akkor imádkozik azért, hogy Isten lelke nyissa meg a szolga szemét, és akkor megnyitja, és egyszer csak észreveszi a mennyei seregeket. És aztán a történet folytatásából kiderül, hogy ezek a mennyei seregek megindulnak, legyőzik Arám királyának a seregét, és azok visszavonulnak. Tehát ez az ószövetségi történet nagyon plasztikusan, nagyon jól bemutatja, hogy körülvesz minket egy szellemi mennyei világ. Az új szövetségből is olvasok ehhez két igét, Márk evangéliumából először, a 9. rész, 2., 3. és 4. versét csak, Jézus megdicsőülésének a történetét, nem végig, csak az első jelenetet. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, felvitte csak őket külön egy magas hegyre, és szemük láttára elváltozott. Ruhája olyan tündöklő fehérré lett, ami erre nem tud ruhafestő fehéríteni a földön. És megjelent nekik Illés Mózessel együtt, és beszélgettek Jézussal. Itt megint csak a mennyei világ, a lelki, szellemi mennyei világ hirtelen ott van a 3 tanítvány körül. Vagy ugye nemrég ünnepeltük húsvétot, a húsvéti történetből szintén egy jelenetet, János evangélium a 20. részéből, a 19. verstől olvasom. Aznap, amikor beesteledett a 7 első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: békesség néktek. És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik: békesség néktek. Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta: vegyetek szent lelket. Megint a feltámadt, megdicsőült Jézus Krisztus személyében megint csak ott van egy teljesen világi környezetben a mennyei szellemi világ. Egy kis kitérőként említenék 2 határesetet. Hozzá tartozik a történethez, ezért említem. Az egyik a médiumoknak a kérdése. Sámánok, javasasszonyok, jósok és jósnőknek a kérdése. Mindnyájan valamilyen módon találkoztunk már ilyenekkel, vagy ezzel a jelenséggel, akár filmekbe, regényekbe, vagy akár személyesen, vagy ismerősünkön keresztül. Hogy vannak ezek az emberek? Most ez csak szemfényvesztés, amit csinálnak, vagy ők valóban kapcsolatban állnak a szellemi világgal? Mit gondoljunk erről? Ők olyan emberek, akiknek kifinomult idegrendszerük van, hogy annyira kifinomult idegrendszerük, hogy érintkezésbe tudnak kerülni a szellemi világgal. A Biblia ezt nem tagadja. Viszont a Biblia szerint ez kockázatos dolog, veszélyes mesterkedés, mert nem tudják kontroll alatt tartani a lelkeket, hogy valóban azok-e ezek a lelkek, amiknek kiadják magukat. A 2. Korintusi levél 11. fejezetében van egy ilyen ige: nem is csoda, mert maga a sátán is a világosság angyalának adja ki magát. A Biblia eltilt ettől, mert áldozatul eshetünk hitető szellemeknek, ha ilyen játékba belemegyünk. Ez tehát az egyik határeset, amikor a túlvilág és az evilági közötti határvonal az átszakad. Van ilyen, de veszélyes játék, mert nem tudjuk kontroll alatt tartani, hogy éppen azok a lelkek, amikkel kapcsolatba kerülünk, azok tiszta lelkek, vagy tisztátalan lelkek, akik tiszta léleknek, a világosság angyalának adják ki magukat. A másik ilyen határeset, amikor a minket körülvevő szellemvilág figyelmeztetéseket ad, jelzéseket, van ilyen, amikor nagy ostobaságot csinálnánk, nagy veszélybe futnánk, olykor egészen meglepő impulzusokat kapunk belülről, esetleg egy figyelmeztető álmot. Ilyenkor a mennyei világ a tartózkodásából kilép, és ad egy-egy jelzést. Ilyen is van. A pasió történetben is, Jézus szenvedés történetében is találunk ilyet, mégpedig egy pogány, emberek életében így ír elő erről Máté evangélium a 25. fejezetben. Volt pedig akkor egy nevezetes foglyuk, akit Barabásnak hívtak, amikor tehát összegyűltek, Pilátus ezt kérdezte tőlük. Mit akartok? Melyiket bocsássam nektek szabadon? Barabást vagy Jézust, akit Krisztusnak mondanak? Tudta ugyanis, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki neki. Mikor pedig a bírói székben ült, felesége ezt üzente neki. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert sokat szenvedtem ma álmomban miatta. Ez egy olyan mondat, amin azért érdemes fönnakadni. Ne avatkozz ennek az igaz embernek a dolgába, mert ma sokat szenvedtem miatta álmomban. Ez tehát egy tiltó figyelmeztetés a szellemvilágból, de ugyanígy van ösztönző, bátorító figyelmeztetés is. Az apostolok cselekedeteiből olvasok erre egy példát. Egy éjjel látomás jelent meg Pálnak, egy macedón férfi állt előtte, és ezekkel a szavakkal kérlelte őt, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. A látomás után nyomban igyekeztünk elmenni Macedóniába, mert megértettük, oda hívott minket az Isten, hogy hirdessük nekik az evangéliumot. Az oltalmazó szeretetnek a jegyében azt gondolom, hogy a többségünk már átélt ilyet, egy tiltást, vagy egy ösztönző impulzust, egy figyelmeztető vagy magyarázó álmot vagy képet, amikor a mennyei világ anélkül is adott le ilyen jelzést, hogy mi kértük volna. Hát ezek a határesetek, de az alapállás az, hogy körülvesz minket a mennyei világ, de nem erőlteti magát ránk. Mi alulról beleavatkozhatunk, ugye ez a médiumok kérdése, vagy néha a mennyei világ kilép, vagy lelkek kilépnek a tartózkodási helyükből, és egy álomban, egy látomásban, egy belső impulzusban meglephetnek minket, tehát akkor felülről történik egy ilyen elmozdulás, de ezek mind jelzései annak, hogy körülvesz minket egy ilyen lelki-szellemi világ. Kicsit, ha a Biblia legelső soraihoz visszamegyünk, ugye a káosz volt, de Isten lelke ott lebegett a kaotikus világ fölött. Körül ölelte, körül vette. Ez tehát az egyik. A másik, ami ilyen jellemző, amit szeretnék kiemelni, hogy ez a mennyei világ kész segíteni, nem csak körülvesz minket, hanem kész segíteni, de úgy segít, hogy a mi akaratunkat is mozgósítja mindig. Az akaratunkat bevonja a dologba. János evangélium 5. részéből olvasok két verset, a betesdai betegnek, a 38 éve beteg embernek a történetét. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében, amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? Jézusban megtestesült, és jelen van a mennyei világnak a segítőkészsége, de úgy van jelen, hogy mielőtt segítene, rákérdez az akaratra. Ezt azért kell hangsúlyozni, mert van tisztátalan szellemi világ is, és az is hajlandó valamit cselekedni velünk. Talán még valami előbbre segítőt is, de az ára ennek a segítségnek az, hogy megkötözi az akaratunkat, megbénítja az akaratunkat. És ez az egyik legjobb módja annak, hogy meg tudjuk különböztetni, hogy tiszta vagy tisztátalan szellemi hatás ér. Amikor a tisztátalan szellemi világ ad valamiféle segítséget, az olyan segítség, hogy abban az akaratunk lebénul, megbénul. Valami van azokban a történetekben, regényekben, irodalmi művekben, meg drámákban, hogy az ördög, amikor az ördög szerződést köt az emberrel, hogy teljesítem a vágyadat, de cserébe ad nekem a lelkedet. Drámák, irodalmi művek, mesék is szólnak erről. Valami van ezekben a történetekben. Tehát lebénítja, megkötözi az akaratot a tisztátalan lélek. Ha viszont úgy mozgosítja az akaratunkat, hogy azzal nem megkötöz, hanem felold, szabadít, gyógyít, akkor a tiszta szellemi világból ért minket hatás. Nekem meggyőződésem, hogy a minket körülvevő mennyei világ segítőkész, mindenkinek minden nyomorúságán kész segíteni. De van egy nagy kérdése, egy nagy jelszava, hogy akarsz-e meggyógyulni? Kész vagyok segíteni rajtad, akár természetfeletti módon is, kész vagyok beavatkozni az életedbe, de te akarod-e, de te nyitott vagy-e rá? Vagy pedig kiskorú módon szeretnéd, hogy a csoda történjen, úgy, hogy neked ne kelljen a kis ujjadat se mozdítani. Jézus Krisztus, amikor segíteni akar, akkor emberré tesz minket nagykorúvá, az akaratunkat acélozza. Segít, hogy én is beálljak és csináljam, hogy részt vegyek. Van egy ige, az egyik kedvenc igé, szintén a római levélben Páltól, hogy a lélek, a Szentlélek a mi lelkünkkel együtt tesz bizonyságot arról, hogy az Atya gyermekei vagyunk. Van egy együttműködés a Szentlélek és a mi lelkünk között. Tehát segítő mennyei világ vesz körül bennünket, de a célja az, hogy kimunkálja, hogy Isten gyermekei legyünk, a mi szabadságunknak, akaraterőnknek, emberi válásunknak a kiteljesedése. Ez is cél. Nem csak az, hogy egy csoda történjen az életünkben, hanem hogy a folyamat által nagy korúságra jusson. És a harmadik dolog, amit még szeretnék egy ilyen jellemzőként kiemelni, hogy nagyon veszedelmes dolog belekóstolni a mennyei világ titkaiba, aztán abba hagyni, leállni, félbehagyni az egészet. Belekóstolni, és aztán nem tovább menni. Különös képben beszél erről Jézus. A Máté evangélium a 12. fejezetéből olvasom a 43., 44. és 45. verset. Máté 12, 43, 45. Nagyon különös ige az új szövetségben. Amikor a tisztátalan lélek kimegy az emberből, víz nélküli helyeken bolyong, nyugalmat keres, de nem talál. Akkor így szól. Visszatérek házamba, ahonnan kijöttem. Amikor odaér, gazdátlanul, kiseperve és felékesítve találja azt. Akkor elmegy, vesz maga mellé másik 7 magánál is gonoszabb lelket. Bemennek és ott laknak, és annak az embernek az utóbbi állapota rosszabb lesz az előbbinél. Ez történik majd ezzel a gonosz nemzedékkel is. Kiment a tisztátalan lélek belőle, de mivel üresen találta, 7 magával tért vissza. Ez is egy nagy-nagy lelki igazság. Ez, hogy kiseperte, takarítgatott, ez már a lelki életnek a kezdetét jelenti az ember életében. Valami önismeret, öntisztulás, valami katarzis, aminek viszont nem lett folytatása. És akkor a tisztátalan lélek 7 magával tér vissza. A jó folytatás az Krisztus befogadása. Az önismeret, az öntisztulás, a katarzis nem elég. A lelkesedés sem elég. Krisztust kell befogadni. Sőt, még ez sem elég, mert ez is csak a kezdete valaminek, mert utána jön az, hogy neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Befogadtam Jézust, és miután befogadtam, még ez sem a végcél, mert egyre nagyobb teret kell, hogy szenteljek neki az életemben. Talán ti is ismertek olyanokat, akik elkezdték, és a lelki életet, és milyen szenvedélyesen csinálták, és aztán abba hagyták. Nézzétek meg az állapotukat azoknak, akik elkezdték, lelkesen, tüzesen csinálták, és aztán abba hagyták. Rosszabb az állapotuk, mint az ateisták állapota. Rosszabb. Ha elkezdted, akkor légy hű, mint halálig. Ez Isten igének a biztatása. Itt van a zsidókhoz írt levélnek a jelentősége. Az egész zsidókhoz írt levél egy nagy figyelmeztetés, hogy abba ne hagyjátok. Mert jöttek az üldöztetések, és megkísértette azt a nyájat, akiknek íródott ez a levél, hogy abba hagyják. És a zsidókhoz írt levél 12. fejezetében van az a gyönyörű mondat, ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek akkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünk megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal, kitartással fussuk meg az előttünk lévő pályát. Hát áldjon meg minket Isten, hogy bennünket is bátorítsanak ezek az ígék, és sarkaljanak arra, hogyha már elkezdtük a mennyei világgal való kapcsolatot és közös életet, akkor azt félbe ne hagyjuk. Amen.